Annak az igének a folytatását fogom felolvasni, amit a lekcióban Máté evangéliumából már hallhattunk, de a folytatást én Márk evangéliumából olvasom. Márk evangéliumának a 10. fejezetéből a 24. verstől a 31-ig. A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta neki: gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Ők pedig még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezgették egymás között: akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: az embereknek lehetetlen, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Péter ezt mondta neki: íme, mi elhagytunk mindent, és a követtünk téged. Jézus így szólt: bizony mondom néktek, mindez, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, anyját, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjeit én értem és az evangéliumért, az 100 annyit kap. Most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. De sok elsőből lesz utolsó, és utolsóból első. A tanítványok épp szemtanúi annak, hogy jön egy gazdag ifjú, aki kérdez Jézustól, Jézus visszakérdez, válaszol, és mind a 12-en ott állnak izgatottan, és azt mondják, hogy végre lesz egy 13., aki Jézust fogja követni. De jó, hát még pénze is van, és még jól is válaszol, és egy csomó mindent tud, hát jöhet utánunk. És Jézus azt mondja, hogy csak add el mindenedet, és utána kövess engem, és ezt nem teszi meg. És ott állnak szomorúan, és Jézus odafordult tanítványaihoz, és azt mondja, hogy látjátok, milyen nehéz Isten országába bekerülni. És a tanítványok egymás között mondják: tehát ha ő se üdvözülhet, akkor ki üdvözülhet? És Jézus azt a nem éppen megnyugtató választ mondja, hogy ami embereknek lehetetlen, az Istennek lehetséges. És Péter erre kicsit így felháborodva megszólal, hogy Jézus, várjunk egy pillanatot, de mi mindent elhagytunk, érted? 3 éve követünk téged, akkor nekünk mi lesz a jutalmunk? Máté evangéliumában szó szerint ezt mondja, hogy mi lesz hát a jutalmunk akkor azért, hogy mi mindent elhagytunk. Jézus, egy jól menő startupunk volt otthon, egy halászbizniszünk volt, rengeteget kerestünk vele, abban a korban a halászat egy nagyon jól menő vállalkozás volt. Jézus, mi ezt elhagytuk, érted, 3 éve? És most azt mondod, hogy ami az embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges. És milyen nehezen megy be valaki az Isten országába. Jézus, mi lesz a jutalmunk azért, hogy keresztények vagyunk, hogy követünk téged, mégis mi lesz? És talán Péter sem mondja ki magának, de megszületik benne a kérdés, hogy megéri ez egyáltalán? Megéri Jézus követőjének lenni? És talán néha-néha bennünk is feljön ugyanez a kérdés, vagy ez az érzés, hogy megéri Jézus követőjének lenni Magyarországon? Megéri törvényeket betartani? Megéri, hogy sokan rólunk azt gondolják, hogy milyen maradiak vagyunk, hogy ezek hogy gondolkodnak, hogy néznek ki, milyen elveik vannak. Megéri az, hogy csomó mindenben máshogy gondolkozunk, mint ők. Megéri Jézus követése? Feljön bennünk is ez a kérdés. És erre szólal meg Péter, kihangosítva ugyanezt a kérdést, hogy Jézus, valamit, valamiért. Íme mi mindent elhagytunk. Mi lesz tehát a jutalmunk? Abban a reményben követünk téged, hogy te azt mondtad, hát ezt mondod folyamatosan, hogy rövid időn belül felállítod a királyságodat. Hát Jézus, mi rád szavaztunk. Te lettél a főnök, te leszel a főnök. Hát akkor most már itt a jutalom, nem Jézus? És Jézus nem oszlatja el ezt. Nem mondja azt, hogy figyelj Péter, álljál le. Hanem válaszol neki, nem is kritizálja, amit kérdez. Egyből válaszol neki, hogy Jézus így szólt: bizony mondom néktek, mindaz, aki elhagyta házát vagy testvéreit, és folytatódik a felsorás, hogy mennyi mindent kapna. A jutalomról látjuk, hogy beszél Jézus sokat, és hosszan, és megnyugtatja Pétert. És látjuk, hogy az új szövetség is beszél arról, hogy lesz jutalom. De mielőtt mi beszélnénk a jutalomról, vagy hallanánk ma róla, azért fontos tisztáznunk egy kérdést, az pedig az, hogy miből fakad egyáltalán az, hogy mi követjük Jézust, vagy akarjuk követni, vagy úgy ülünk itt, hogy mi érdeklődünk Jézus követése iránt. Miből fakad ez? Mert ha ezt a kérdést nem tisztázzuk újra és újra, akkor nagyon könnyen egy ilyen keresztény biznisz szemléletbe essünk, amiben az van, hogy valamit valamiért. Én követlek téged, te pedig megjutalmazol engem. Én azért követlek, mert ezért cserébe valamit fogok kapni. Ha nem kapok, nem éri meg nekem. Ha nem kapok, miért kövesselek? És könnyen ebbe a szemléletbe esünk. Nem a kereszténységünk elején, vagy nem akkor, amikor Jézust elkezdjük követni, mert tele vagyunk vágyjal és szeretettel, hanem akkor, amikor eljutunk arra a pontra, hogy Jézus, én megfáradtam ebben. Jézus, iszonyat sok időt, energiát raktam a te szolgálatodba. Követlek nagyon régóta is, és őszintén nem látom ennek az eredményét. Jézus, nagyon régóta imádkozom hozzád, hallgatom az ige hirdetéseket, olvasom a Bibliát, próbálom követni az akaratodat, de mégis Jézus, azt tapasztalom, hogy ez nem tölt fel, nem erősít meg, nem tapasztalom a te jelenlétedet. Amikor ezek az érzések vannak bennünk, akkor könnyen eljutunk oda, hogy feltesszük a kérdést, hogy ez megéri. Tényleg kapunk ezért valamit? Mi lesz a jutalom azért, hogy ennyi mindent belefektettünk abba, hogy őt kövessük? Átalakul, szépen lassan. Az, hogy eredetileg Jézust megismertük, átalakul. Egy ilyen valamit valamiért elvé. És ahol a jutalmat váró számít és mérlegel, ott megszűnik a tanítvány öröme és hálája. Ott elmúlik az, hogy hálásak vagyunk Jézusért, vagy az ő tetteiért. És az örömet és a hálát hiányoljuk, mikor szolgálunk és dolgozunk Isten ügyében, és csak ez a keserűség marad bennünk. Brünner, egy híres teológus mondott egy nagyon-nagyon jó gondolatot erre. Ha nem vigyázunk, könnyen el tudjuk kerülni a pénz bálványát. Azt könnyen el tudjuk kerülni. És azon találjuk magunkat, hogy az önmagunknak való gratuláció bálványára találunk rá. Hogy mennyire jók és értékesek vagyunk. Lehet, hogy a pénz nem motivál bennünket továbbra. De lehet, hogy pont abba esünk, hogy mennyi minden jót tettem én. Lehetne végre valaki, aki ezt honorálja, hogy mennyi minden jót tettem én. Jézusért, másért, a világért, gyülekezetért. És Calvin erre reagálva mond egy másik idézetet. Ő pedig ezt mondja, a szolgálatainkkal, a munkánk mértékével kapcsolatban. A tapasztalat azt mutatja, hogy milyen bőkezűséggel ítélik meg általában az emberek az Isten iránt való szolgálataikat. Mennyire bőkezőek vagyunk magunkkal szembe abban, hogy Istenem, hát azt kérted, készítsek egy felsorolást arról, hogy mennyi mindent tettem érted. Hát el tudom mondani. Itt ez a lista, mennyi órát belefektettem szolgálatba, mennyit imádkoztam, milyen régóta olvasom a Bibliát, mennyi órát töltöttem abba, hogy kék székekbe ülök egy templomba. Jézus, itt egy lista. Itt van egy hatalmas lista. Hogy te mit tettél értem? Nagyon sok mindent fel tudom sorolni, csak valamiért ez a lista általában rövidebb, mint a másik. És olyan bőkezőek vagyunk magunkkal szemben. Tehát jutalmat várunk. De mint ahogy látjuk, Jézus nem utasítja el azt, hogy a jutalomról kérdezünk, hogy a jutalmat várjuk. Sőt, azt mondja, hogy van jutalom, és itt elmondja, hogy száz annyit kap most ebben a világban, de a jövendő világban pedig örök életet is. Jézus beszél erről. Csak nála nem az elhagyott mennyiség a mérce. Nem az számít, hogy mennyit hagytunk el, és mennyit tettünk már le energiában, időben az asztalra. Jézus kettős jutalmat mutat fel. Először azt, hogy ezen a földön mi lesz a jutalmunk, és végül azt, hogy az örök életben mi lesz a jutalmunk. Az örök életről röviden beszél. Azt mondja itt, hogy a jövendő világban pedig örök élete lesz azoknak, akik itt, ezen a földön elhagytak mindent. Ezzel a rövid mondattal kezd, de mégis benne ezek a szavak, hogy örök élet. Egy olyan felfogadatlan és hatalmas dolog, hogy lehet pont ezért nem beszél róla hosszabban. Mert úgyse tudnánk megérteni. De mégis ez az egyik, amit ígér. De ígér még egy dolgot, mégpedig azt, hogy száz annyi lesz az embereknek. Mit mond? Most ebben a világban házakat, testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket kaptok. Száz annyit. És lehet, hogy vannak köztünk olyanok, akik ezt úgy értelmeznék legszívesebben, hogy de jó, akkor ezek szerint ez matek alapján azt jelenti, hogy 10 forintért, 1000 forintért kapok egy házért, egy lakótelepem lesz a mennyországban, egy feleség helyett egy egész háremem lesz. És hogy ez milyen jó, hogy 100 annyit kapunk szó szerint, mert a Bibliában ez van. Tehát ez a jutalom, nem? Hát Jézus azt mondja, hogy hát ami, már itt ezen a földön ennyit kaptok. Nem az örök életben, a földön már 100 annyit fogtok kapni. De miből kapunk 100 annyit? Testvérekből, anyát, gyermeket. Mit jelent ez, hogy 100 annyi testvért, 100 anyát, 100 gyermeket kapunk? Ez mit jelent? Jézus azt mondja ebben az igében, hogy az a jutalom, amit egy keresztény kap azért, mert ő követi, az a keresztény gyülekezet. Azt mondja, hogy az a jutalmunk mindannyiunknak, hogy akik itt a földön vagyunk, azáltal, hogy közösségként követjük őt, azáltal, hogy most gyülekezetként ülünk itt, az egy jutalom. Mégpedig azért, mert abban százszoros annyi ajándék van, minden embernek a különböző ajándékai, és ez a különböző dolgok, amiket megéltünk. És erre lehet valakik hátradőlnek, és azt mondják, hogy ez most komoly. Ez az igehirdetés ide futott ki, hogy az a jutalom, hogy egy gyülekezet van, hogy emberek vannak. Az a jutalom, hogy egy csomó fájdalmat átéltem itt, csomó hiányom van, amiket szeretnék átélni, de itt mégsem kapom meg. Ez a jutalom, ezt mondja Jézus, hogy a gyülekezet a jutalom nekünk. Ez komoly, Jézus. Péter mégse teszi fel utána a kérdést, hogy továbbra is az a kérdésem, hogy akkor mi lesz a jutalom. Nem. Mert Jézus azt mondja, hogy ez a jutalom, és elfogadja. Mert Péter tudja, hogy a sok veszekedés ellenére, amit átéltek ők is a hajóban, vagy máshol, annak ellenére átélt mennyi gyógyulást, mennyi csodát. És mi is itt a gyülekezetben tudhatjuk, hogy mennyi olyat éltünk át, ha valaki egyszer is átélte egy gyülekezetben az, hogy mit jelent az, amikor őt hordozzák imádságban, amikor nehézsége van. Mit jelent az, hogy ő egy házassági terhet megoszt mással, vagy csak imádságot kér, és a másik hordozza őt imádságban. Vagy amikor egy házas csoportban megérte azt, hogy mit jelent az, hogy őt tanácsolják vagy kísérik, akkor érti, hogy Jézus, amikor erről a jutalomról beszél, akkor az tényleg jutalom. Mert ebben jutalom van, hogy ott van az a sok ember, aki hordozza, aki kíséri, aki ad, aki felkarolja, akitől tanulhat, aki előrébb jár a hitében, aki megért valamit Jézusból. Akkor ezek az emberek megértik, hogy ez valóban egy jutalom, és Jézus tényleg jutalomnak adta. Megélem én magam is ezt, és megéljük az egész családunkkal, hogy itt ebben a gyülekezetben rengeteget kaptunk és kapunk. Rengeteget kapunk olyanoktól, akik hitben előrébb járnak. És ez egy ajándék, akkor is, ha sok kihívás van ebben. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy egy ilyen közösségben, annak ellenére, hogy vannak nehézségek, mégis lehet egy olyan közösség, ahol megéljük a bűnvallás mélységét és a csodáját, és azt, hogy a bűnvallás felszabadít valamire. Azt jelenti, hogy nem szégyen kimondani, hogy mikben küzdünk, és miben van kihívásunk, mert lesz, aki hordoz, és nem az lesz, aki megint vagy, leszól és megítél. És lehet, hogy lesz ilyen is, de egy gyülekezetben, Isten országában igenis az a jutalom, hogy van, aki ebben így hordoz téged. És ajándékez, mert Isten által átjárt közösségben ezeket mind meg lehet élni. És tudom, hogy ezek nehezek, de azt is tudom, hogy ezek nem idilliek. Jézus közössége, maga ez a kis közösség, amiben ezt kérdezik, amiben elhangzik, amiben 13-an vannak, ugyanúgy átélt nagyon sok nehézséget. Mégis, ott volt mellettük Jézus. Mégis azt élik át, hogy mennyi gyógyulás van abban, mennyi ráébredés van. És hogyha továbbra is ott van bennünk ez a fájdalom, vagy ez a nagyon mélyről jövő panasz, hogy mégis Istenem, én mennyi mindent sebződtem egy gyülekezetben, mennyi mindent nem kaptam meg, mennyiszer nem vettek észre, mennyiszer nem voltam itt, és nem szólt senki, hogy nem vagyok itt, és velem mi van. Mennyiszer vágytam volna arra, hogy sokkal tisztábban, jobban halljak valami üzenetet, és mennyiszer ezt nem kaptam meg. Akkor Jézus figyelmeztet, hogy ezt az ígéretet nem egy ember mondja. Ezt az ígéretet Jézus mondja, Isten fia, aki nem ver át, akinek a szava nem nagyzolás, vagy nagy képűség, vagy kétszínűség. Azt mondja ezt, aki valóban így is élt. Amikor úrvacsorázunk, akkor pont erre emlékezünk előző héten is, hogy Jézussal kötünk szövetséget, nem emberekkel. Amikor egy gyülekezetben vagyunk, akkor az a szövetség, ami köztünk van, azt Isten tartja egyben, és nem mi. És ezért a jutalom is nem attól függ, hogy ezek az emberek hogy buknak el, vagy mennyit adnak bele, vagy mennyit nem adnak bele, hanem attól függ, hogy Isten az, aki ezt a szövetséget fenntartja, és aki ebben ad nekünk. Én értem, és abszolút megértem azokat, akik ebben küzdenek, és nagyon mélyen sebződtek. Mégis, ha csak a panasz van bennünk, akkor nem fogjuk tudni észrevenni azt, hogy Isten mennyi ajándékot ad egy gyülekezetben azáltal, hogy itt vagyunk többen is, több korosztályból, többféle emberek. Nem tökéletes közösségekben, de őszinte, bűnvalló és megújuló közösségekben adja ezt Jézus. És hadd mondjuk egy példát valakiről, aki egyszer járt egy gyülekezetbe, és nagyon-nagyon rossz volt neki. Volt egy valaki, aki 3 éven keresztül egy olyan közösségben volt, ahol amikor tanított vagy beszélt valamiről, akkor senki nem értette. Csomóan félreértették. Amikor megkérte, hogy imádkozzatok értem, akkor rendszeresen többször elaludtak mellette. Amikor felkészített másokat szolgálatra, akkor azok elbuktak. Amikor volt egy olyan pillanat, amikor csak mellette kellett volna állni, mert mindenki más elhagyta, akkor sem álltak mellette, és egyedül hagyták. És mégis azt mondta ez a 3 év után, hogy itt szeretem annyira ezt a közösséget, hogy az életemet adom értük. Jézus egy olyan közösségben volt 3 éven át tanítványaival, ahol a tanítványai elhagyták, akiket felkészített, de elbuktak, akik egyedül hagyták, amikor kellett volna, hogy mellett álljanak, akik amikor egyetlen egyszer azt kérte tőlük, hogy imádkozzatok értem, akkor elaludtak a Getsemáné kertjében. És Jézus mégis a végén azt mondja, hogy én az életemet adom ezért a közösségért, mert szeretem őket annyira, mert ilyen vagyok. És ez a Jézus mondja azt, hogy ez a jutalom, ezt a szövetséget én tartom fel, és ezt adom nektek, ti, akik követtek engem. És ne legyenek illúzióink. Jézus azt is hozzáteszi, és nagyon korrekt, hogy a gyermekekkel, anyával, testvérekkel, ezzel a 100 annyival együtt üldöztetések is járnak együtt. Lesznek üldöztetések. Vannak üldöztetések, és mindig is megmaradnak ezek. Mégis Jézus azt mondja, és hosszabban sorolja ezt, hogy mennyi mindent kapunk ezáltal. Befejezésül egyetlen idézetet hadd olvassak Pál apostoltól. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem. De egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve. Ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának, a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Feszüljünk át neki mi is így. És így legyünk a dicsőítésben, így legyünk egyénileg csendben, ha úgy szeretnénk. Így legyünk Isten jelenlétében, hogy halljuk meg azt, hogy mit üzen ő nekünk. Így imádkozzunk.
Magasztalunk téged, Urunk Istenünk, az a végtelen kegyelmedért, irgalmadért, amelyben az életünk megpihenhet. Köszönjük, Teremtő Atyánk, azt, hogy élhetünk, hogy életre hívtál minket. Nagyon nagy titok, hogy mit jelent benned hinni és téged követni, akkor is, ha néhány mondattal el tudjuk mondani a lényegét. Bontsd ki számunkra ezt a titkot. Tarts meg bennünket a te követésedben. És hadd vegyük észre, Urunk, körülöttünk lévő testvéreket. Hadd vegyük észre a te ajándékaidat. És hálásak vagyunk ezért, mert ez már itt a földön a te országod közöttünk. Imádkozunk azért, Urunk, hogy gyülekezetként tudjuk észrevenni azt, aki egyedül van, aki nehézségben van. Így imádkozunk különösen is most közöttünk azokért a testvéreinkért, akik gyászolnak, akik betegek, akik küzdenek a magánnyal, a céltalansággal. Urunk, kiáltunk, hogy taníts bennünket odafigyelni, és add, hogy megélhessük azt, hogy hordozzunk, és hogy hordoznak minket. És kérünk azért, hogy hadd legyünk világosság, hadd legyünk a te néped, a te eszközöd, itt a lakótelepen, áld meg gazdag rétet. Áld meg, Urunk, mi városunkat, Budapestet is. Hozz megújulást, ébredést, Urunk. Az egész országunkért könyörgünk. És kérünk, hogy áld meg még, Urunk, a nyárnak a pihenését. Áld meg lassan az iskolára való készülődést. Áld meg az ünnepünket is. Adorunk, hogy nemzeti ünnephez közeledve tudjunk hálát adni, megállni a te színed előtt, és magasztalni a te nevedet. Azért, mert hűséges Isten vagy, és mert terved van velünk. Hallgass meg, atyánk, fiadért, Jézus Krisztusért, aki így tanított imádkozni minket. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké. Amen.